Múlt héten ezen a helyen nem volt istentisztelet, majdnem az egész gyülekezettel elmehettünk Miskolc Szirmára. Az ottani gyülekezetnek a vendég szeretetét élveztük, ők pedig a mi szolgálatunkat élvezték, örömmel fogadták, egy nagyon nagy pozitív visszajelzést kaptunk a sok bizonyságtételről, az énekekről, szavalatokról, és azt gondolják rólunk a ottani testvérek, hogy ez nem minden héten így történik. Mondtam, hogy törekszünk erre a tökéletességre, de mi nem tartunk ott mindenben. Legyen ez bátorítás a számunkra, hogy amit ott szolgáltunk az Úrnak a testvérek felé, azt gyakoroljuk itthon is magunk között. A délutáni alkalomra így bátorítok mindenkit, hogy tegyen bizonyságot arra, amit Isten vele tett. Ma délelőtt folytatva a római levél tanulmányozását, nyissuk ki Bibliánkat a római levél 10. részénél, tehát római levél 10. rész első 13 versét fennállva hallgassuk meg. Hoztuk meg a Bibliánkat a mellettünk állóval, hogy ne csak a fülünkkel halljuk az igét, hanem lássuk a szemünkkel is. Hozzunk magunkkal Bibliát az Isten tiszteletre, hogy tudjuk követni az Isten igéjét, vagy utána olvasni annak, amit éppen mondok. Tehát római levél 10. rész első versétől olvasom. Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd szívedben, kimegy fel a mennybe, azért tudni illik, hogy Krisztust lehozta. Vagy kimegy le az alvilágba, azért tudni illik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szívvel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Eddig az ige foglaljon helyet a gyülekezet. Pál apostol tovább viszi a 10. részben azokat a gondolatokat, amiket már elkezdett a 8. és a 9. részeknél. Itt konkrétan a zsidó népről van szó az első néhány versben. Azért imádkozik, azért könyörög az apostol, hogy a zsidók meglássák Krisztust, meglássák az igazságot, meglássák azt az igazságot, aki megváltja őket a cselekedeteikből, a bűneikből, megváltja őket a hamis vallásosságból. Testvéreim, én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. A te missziód, a te szolgálatod nem biztos, hogy a zsidó név fele van, mint Pál apostol és az ő apostol társainak volt, illetve Pál inkább a pogányok fele szolgált, de szolgált az ő népe felé is. A te missziód azok az emberek, akik körülötted élnek, a te szolgálati területed az a város, az a falu, az a munkahelyi közeg, az a családi közeg, akiket már reggel imádkoztunk, ahol te élsz, ahol te dolgozol, akikkel napi vagy heti, havi rendszeres kapcsolatban vagy. Ők azok, akikért szívből, akikért szívből tudsz könyörögni, akikhez te tudsz szólni, akik felé te tudsz szolgálni. Pál apostol ment arra, mert az Isten hívta őt, amelyre az Isten vezette őt, ezért imádkozunk többek között azért, hogy mi a mi missziónk, mi ennek a gyülekezetnek a küldetése, kik azok a konkrét célcsoportok, akik felé nekünk bizonyságot kell tenni beszédben és cselekedetekben is. Nagyon fontos a bizonyságtételről azt elmondani, hogy nem csak cselekedetek által van a bizonyságtétel, nem csak beszédben van a bizonyságtétel, hanem beszédben és cselekedetekben. Nem lehet egyiket a másikkal kioltani, vagy felcserélni, vagy azt mondani, hogy én ilyen beszédesebb vagyok, én csak beszélek, én nem vagyok olyan bőbeszédű, én inkább teszek valamit az Úrért, a kettő együtt van. Valamikor teszünk valamit az Isten nevébe, és megkérdeznek minket, hogy miért így tesszük, miért tesszük egyáltalán, vagy amit kérdeztem egyszer Biblia órán, hogy miért járunk gyülekezetbe, miért vagyunk motiváltak abba, hogy a gyülekezethez tartozunk, gyülekezeti istentiszteleteken, alkalmakon részt vegyünk. Azért, mert megszoktuk és járunk, vagy mozgat bennünket, inspirál bennünket, bátorít bennünket valaki. Miket beszélünk, vagy miket nem beszélünk? Ez is kérdés lehet az emberek számára, a bizonyságtétel lehetősége megnyílik előttünk. Imádkozzunk azokért, akiket Isten ránk bízott, hogy tudjunk feléjük szolgálni. Pál nem csak könyörög értük, hanem szolgál is a zsidók felé. Nem minden zsidó fogadta be Pált, akiket Pál megkeresett. Pál elment egy új városba, az első dolga az volt, hogy megkereste a zsidóságot. Ha volt ott zsinagóga, bement a zsinagógába, és olvasott és tanított. És vagy megtértek az emberek, vagy elfordultak az emberek. Ez a két lehetőség volt. Volt, amikor az elfordulás egészen üldözésbe, vagy akár gyilkossági kísérletbe is torkollott. Igen, amikor te imádkozol emberekért, amikor te szolgálsz emberek felé az evangéliummal, vagy befogadnak téged, és elfogadnak, mint lelki atya, mint vezető, elfogadnak téged, mint Isten szolgája, vagy üldözni fognak téged, vagy elfordítják az arcukat tőled. Ezt a két állapotot keressük az életünkbe, azoknál az embereknél, akik között élünk. Szeretnek bennünket, elfogadtak és megtértek a mi Istenünkhöz, vagy éppen semlegesek velünk, közömbösek velünk, és nem érdekli őket, hogy mit teszünk. Valószínű azért, mert nem tesszük eléggé jól, nem vagyunk eléggé hívők, vagy nem vagyunk eléggé Isten igéjét követő. De ha azt tapasztaljuk, hogy ellenünk fordulnak, akár üldöznek, most nem arra gondolok, hogy lándzsával meg akarnak minket törni reggel 8 órakor az irodába, hanem arra gondolok, hogy bemegyünk az irodába, és ők kijönnek abból az irodából. Mi szólunk valamit egy megbeszélésen, ők pedig az ellenkezőit állítják, pedig egy cégben vagyunk. Ugyanazt akarjuk, ugyanazt a növekedést akarjuk munkálni. Vagy éppen szavakkal bántalmaznak bennünket, ostobának, hülyének, bárminek mondva bennünket. Miért? Azért, mert amit teszünk, ahogy élünk, az irritálja őket. Az frusztrálja őket. De azért imádkozunk, és nagyon fontos, amikor imádkozunk emberekért, abban az imádságban benne van az is, hogy Uram, ne engedd, hogy én olyan legyek, mint az a farizeus, aki hálát ad azért, hogy ő külön mellette imádkozónál. A mi szentségünk, a mi életünk nem adhat okot arra, hogy felfúvalkodva beszéljünk azokkal az emberekkel, vagy büszkék legyünk a mi megváltásunkra. Mindjárt nézzük a további igéket, hogy miből fakad a mi bizonyságtételünk, miből fakad a mi jó cselekvésünk, miből fakad a mi életünknek minden mozanata. Pál apostol mondja a zsidókról, hogy tanúskodik mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Testvérek, nagyon nehéz az az állapot, amikor olyan ember felé szolgálsz, aki egy odaszánt, egy kitartó, egy hűséges ember valamilyen ügy vagy ideológia mellett. És ő olyan komolyan gondolja azt, amit beszél, amit hirdet, amit képvisel, hogy te azt mondod, hogy hát én nem vagyok ilyen rendszeres szolgáló a közösségben. Én nem vagyok ilyen buzgó, amikor az evangéliumot kell megosztani. Én nem vagyok ilyen odaszánt, amikor az imádságról, az adakozásról, a szolgálatról beszélünk. Tegnap hallottam egy bizonyságtételt, itt van, aki mesélte, tegnap, hogy ismer olyan embereket, aki nagyon sokat imádkozik a gyülekezetért, a nem megtért emberekért, imádkozik azért, hogy Isten mit akar vele cselekedni. Vannak olyan emberek, akik hívők, de nincsenek még ezen a buzgósági szinten. Nem is biztos, hogy mindenkire nézve ez kötelező. De hogyha látunk olyan embert, aki nem Isten hívő, hanem másba hisz, és naponta háromszor vagy ötször imádkozik, vagy ha véletlenül disznóhúst fogyaszt, de ő nem ehet a vallása szerint disznóhúst, akkor bent a munkahelyen előveszi az imaszőnyegét, leborul és bocsánatot kér Allahtól, meg mindenkitől, akitől elnézést kell kérni, hogy ő véletlenül, nem szándékosan, véletlenül sertéshúst fogyasztott. Lehet, hogy mondtam már, de ide kívánkozik ez a történet. Apukámnak voltak muzulmán kollégái, törökök, albánok, ilyen nemzetségből dolgoztak ők együtt egy munkahelyen, és egyforma ételhordozója volt jó apámnak is, meg ennek a muzulmán embernek. Hát apám sertést vitt ebédre, krumplival, kis savanyúsága, nem tudom mit evett, mert nem voltam ott, a másik meg valami más típusú húst vitt. És a hűtőből rossz ételhordót vett ki a muzulmán embernek az ebédjét. Hát 4:20-ra ment apukám dolgozni, nem munkahelyen, ő már akkor dolgozott, 4:20-kor hajnalban. Hát korán reggel az ember örül, hogyha elindul, nem nézegeti, hogy na, mi lesz ma ebédre. Elfogyasztotta a muzulmán embernek a jól megérdemelt ebédjét, a muzulmán ember meg elfogyasztotta az apukámnak a jól megérdemelt ebédjét. És amikor kiderült, hogy ez nem olyan étel, amit ő szokott enni, meg a másik embernek is úgy gyanús volt az étel, hogy ilyet még a feleségem nem csinált, nem volt az rossz, csak olyan más. És akkor elkezdtek beszélgetni, hogy mi nem cseréltük ki az ételhordozót? És kiderült, hogy igen. Te, mit csinált a te nejed? Hát sertéshús, nem tudom mivel volt. Hú, hát én azt nem ehettem meg. Elővette a hátizsákjából az imaszőnyeget, kelet felé fordult, és percekig esdekelt Allah előtt, hogy bocsássa meg neki ezt a bűnt. Ha a Szentlélek rá pirít a te lelkedre, hogy valamit nem jól teszel, leborulsz-e ott bárki előtt bűnvallást tenni az Úrnak? Nem hangosan, nem képmutató módon, de meg tudsz-e állni egy percre, hogy Uram, most itt vagyok a munkában, nagyon sok dolgom van, nem tudom ezt mélyen kifejteni, de úgy érzem, hogy bűnt követtem el ellened, az embertársam ellen. Szeretném ezt rendezni. Adj nekem ehhez kegyelmet, adj nekem ehhez bátorságot. Tudjak bocsánatot kérni, akár a diákomtól, akár a gyermekemtől, akár a beosztottamtól. Köszönöm, Uram, tényleg megyek, mert vár a munka. És Isten, add neked elég erőt, bátorságot, hogy oda menj, és rendezd, amit kell. Nem a helyes ismeret szerint van emberekben buzgóság. Van-e benned olyan buzgóság, hogy azt mondja, akár egy muzulmán ember, akár egy Isten tagadó ember, hogy te látom, hogy buzgó hívő vagy, látom, hogy komolyan veszed azt, amit beszélsz, na, tegyél nekem bizonyságot, mondd el, hogy mire akarsz engem meghívni, mondd el, hogy te miért vagy ilyen buzgó, mondd el, hogy te miért teszel, vagy nem teszel dolgokat. Ha nincs bennünk ez a buzgóság, nem múljuk felül az írásodók és a farizeusok buzgóságát, akkor jobb, ha bele se kezdünk a bizonyság tételbe. Testvérek, értjük? Értitek, hogy miért mondom azt néha, hogy még ne legyen evangelizáció? Mert ha találkozol egy rossz vágányon haladó emberrel, aki buzgóbb, mint te, hogyan tudod őt meggyőzni? Pál apostol azt mondja, hogy legyetek az én követőim. Ahogyan én követője vagyok a Krisztusnak. Aztán Pál olyat is mond, hogy ne engem kövessetek, ne Apollos kövessétek, ne a másikat kövessétek, hanem Jézus kövessétek. Először az emberek téged fognak követni. A tanítványozás, a tanítvány képzés az arról szól, hogy emberek felnéznek rád, emberek büszkék rád, emberekre te inspiráló módon hatsz. És azt mondják, hogy olyan akarok lenni, mint Domokos Zoltán. Hát ilyen szomszéd nincs az egész... Hol laktok, Zoli bácsi? Az egész környék. Az egész Ráczhegyen nincs ilyen buzgó ember. Kivéve a többi hívő, aki ott lakik, igaz? De őket lehet nem ismerik. Mondd el nekem az igazságot. Te hogy vagy ilyen buzgó? Te neked miért működik az imádságod? És nekem miért nem működik az imám? Neked miért működik az, amiről bizonyságot teszel? Én leutánozom, és nem működik. És akkor már lehet vele beszélgetni. És lehet őt azt mondani, hogy figyelj, gyere velem vásárolni. Közben beszélgessünk. Neked is kell vásárolni, nekem is kell vásárolni. És az is egy bizonyságtétel, ahogyan élek, ahogyan az életemet vezetem, ahogyan az anyagi dolgaimat rendezem, és beszélgetünk sok mindenről. Rámutatok, hogy én miért költök így pénzt, vagy miért nem költök úgy pénzt. Megmutatom neki, hogy miért ilyen a ruhatáram, és miért nem olyan a ruhatáram, és főleg hölgyekre gondolok, és férfiak nem nézegetjük egymás ruháját, nem magyar ruhászekrényét, ugye? Ha te azt akarod, hogy az Istenre figyelj a gyülekezetbe, és ne a férfiak figyeljenek rá, akkor néznek, hogy én milyen ruhákba járok. És akkor téged se fognak kiszúrni a gyülekezetbe. Talán inkább fiatalabb nőkre kell itt gondolni, akik túlzottan magukat mutatják, és magukra irányítják a figyelmet. Testvérek, tanítsuk egymást, tanítsuk azokat, akik buzgók, de nem a jóban, és a mi buzgóságunk múlja felül az ő törvényeskedésüket, az ő vadbuzgóságukat a hamis vallásokban. Róma 10:3. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Még mindig a zsidókról van szó. Vannak emberek, akik hallják az Isten szavát, az Isten beszédét, akár világi emberek, akár keresztény emberek, de nem az Isten igazságát fogadják el igazságnak, az igazságnak, hanem a maguk igazságát állítják igazságul. Honnan jön ez a gondolkodás? A zsidók gondolkodása ez, csupán. A zsidókra az jellemző volt, hogy Isten mondott egy igét, és ők addig magyarázták, addig tanítgatták, míg kijött egy új igazság. És azt emelték igazsággá. Több mint 600 olyan törvény volt, vagy rendelkezés volt, ami nem bibliai, tehát nem isteni eredetű, hanem zsidó tanítóknak a magyarázata, a kommentárja volt, de azt igazságként emelték a nép elé, hogy na, ezt kell csinálni. Azt mondja Isten az embernek, hogy minden fáról ehetsz, erről az egy fáról nem ehetsz. Igaz? Ennyi volt az evangélium. Ennyi volt a törvény. Igaz? Mert ha eszel, akkor meg kell halnod. Ez testvérek egy átok, amit mond az Isten, vagy egy védelem. Fiam, ne nyúlj a konnektorba, mert meg fogsz halni, ha beledugod a csavarhúzót a konnektorba. Ne ugorjál ebbe az alacsony szökőkútba fejes, mert meg fogsz halni. Most én megátkozom, ha belugjuk, akkor tuti kitűri a nyakát, vagy megvágja az áram, vagy elmondom, hogy valószínű 99% esélyben arra, hogy kitöri a nyakát, hogyha beleúrik a 40 centis vízbe. Megrázhatja az áram, ha belenyúl a konnektorba. Leeshet a fáról, mert a jegenye fa töréken. Vagy nem menjél gyorsan a motoroddal, mert kisodódhatsz és leesel a szakadékba. Ezek nem átokmondások, hanem egy védelem, hogy ez ne történjen meg veled. Mit mond az ember? A kísértő válasza, vagy kérésére azt mondja, hogy hát akkor megkóstolom annak a fának a termését. Mert csak ugyanazt mondta az Isten, hogy nem ehetsz arról a fáról. Hát nem azt mondta, hogy egyetlen fáról nem ehetsz. Nem azt mondta, hogy egyről sem ehetek, mindegyikről ehetek, csak erről az egyről nem. A jónak és a rossznak jó és a rossz tudásának a fájáról. Az ember megszerzi magának a jogot, hogy tudja, mi a jó és mi a rossz. Nem az igazságot keresi, hanem a jogot keresi az igazság fölött. Amikor az Isten igazságát nem fogadjuk el, életbe lép az a kísértési folyamat, és az a reakció, ami Ádám és Évánál is bekövetkezett, hogy nem fogadták el a nagyon rövid, nagyon kevés törvényt igazságnak, hanem letesztelték az igazságot. Csak ugyanazt mondta az Isten. Csak ugyan meghalunk. Vagy tényleg okosak leszünk, és jó, tudni fogjuk a jót meg a gonoszt? Amikor úgy keressük az Isten igazságát, hogy mi akarunk Istennek kéválni, akkor nem találjuk meg. Tegnap egy fizikus testvérrel beszélgettem, a Prizsán Áronnal, és azt mondta, hogy rengeteg fizikus társa van, akik a kutatásaikba eljutottak oda, hogy ez nem megy magától. Ezek a rendszerek, ezek a törvények, törvényszerűségek nem működnek, mert eljutottak ezeknek a rendszereknek a legelejéhez. És olyan elemeket, olyan sejteket, olyan dolgokat találtak, bevallották azt, hogy van kezdete a világegyetemnek. Persze tágul, meg nyúlik szana szét, de megtalálták az elejét. De ha ez bevallja a fizikus, hogy ez megvan, akkor az a kérdés, hogy de ki van az eleje előtt? Ki az, aki ezt a rendszert elindította és mozgásba, mozgást adott, életet adott belé? Hát ember ezt nem tudta megtenni. A véletlen? Hát azért fizikusok, mert nem bíznak a véletlenekbe. akkor Isten? De ha Isten az, aki teremtette a világot, vagy teremtette az embert, vagy bárkit, bármit, amit mi kutatunk, akkor nem a fizikus lesz az Isten, aki megmondja, hogy működik ez a rendszer, hanem a fizikus azt mondja, hogy Isten tudja, hogy miért működik ez a rendszer, én csak feltárom a képleteket. Én csak elmondom, hogy hogyan működik, de pontosan nem látom ennek a titoknak a nyitját. És ne rám, hanem az Istenre figyeljetek. De akkor milyen imádók leszünk? Isten imádók, vagy tudósokat követők, imádók? Okos embereket tisztelők, okos embereket magasra emelők, vagy az Istent emelők, az Isten dicsőségére mutatva élő emberek. Megvetik az Isten igazságát. Mi az Isten igazsága, testvérek? Már az Ószövetségben is. Az, hogy Isten kegyelemmel válaszol az ember bűnesetére. Nincsen más lehetőség az Istennel találkozni, mint segítségül hívni őt. Ahogyan Dávid a király is segítségül hívta őt, ahogy a Mózes és a többi hithős segítségül hívta az Istent. Jézusnak mondják az emberek az okosságaikat, a hazugságaikat, Jézus pedig a Lukács 16-15-ben így válaszol. Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. Lukács 16-15. Jézus kísértik az emberek a buta kérdéseikkel. Azért mondom, hogy buta kérdések, mert nem az igazság megismerése motiválja őket, hanem Jézus megbuktatása motiválja őket. Az ilyen buta kérdés. Ki perelhet az Istennel? Ki szállhat szembe az élő Istennel? De aki az Istenhez úgy megy, hogy Uram, én ezt nem értem, de meg akarom érteni. Uram, én keresem ezt az igazságot. Nem értem a te igazságodat, de én a te igazságodba akarok élni. Annak Isten megmutatja Krisztust, a kősziklát. Annak Isten új életet, szent lelket ad az életére. Nincsen buta kérdés az Istennél. Ha őszinte vágy van a szívünkben, hogy megismerjük az igazságot. A buta kérdés akkor van, ha Isten igazságát meg akarjuk dönteni. Azért buta kérdés, mert tudhatja a kérdés feltevő is, hogy nem lesz lehetősége, nem lesz módja megbuktatni az Istent. A negyedik versben van egy érdekes gondolat, mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. A törvény az jó vagy rossz? Néha feltesznek ilyen kérdéseket. Olyanok, akik nem akarnak a törvény szerint élni. A törvény vagy a kegyelem? Minek az uralmát kell magunkra vegyük? A törvény vagy a kegyelem törvényszerűsége alatt kell nekünk élni? Jézus beszél a törvény betöltéséről, és beszél különböző törvények vagy szabályok elhagyásáról. Az Ószövetségben két típusú törvényt különböztetünk meg. Van, aki teológus hallgatók ebben a gyülekezetben, az ő kedvükért mondom, ezek a bizonyos kazusztikus törvények, kázusz eseti törvény, ami azt jelenti, hogy Isten bizonyos időre vagy korszakra hoz egy törvényt, hogy ezt meg kell tartani. Ezekben a törvényekben tartoznak az áldozati törvények, a rituális törvények más néven, tartozik az Ószövetség, mint Isten tiszteletnek a törvényei, a papok felszentelése, a papi ruhák, a Szent Templom, a Szent Sátor, a levitáknak a szolgálati beosztása, és a többi, és a többi. És vannak olyan törvények, amik tiltó, parancsoló, felszólító módú kijelentések, ilyen például a 10 parancsolat, ezek apodikus törvények. Az apodikus törvények nincsen csak a zsidóknál, nincsen csak azokban a hitvallásokban, akik egy Istent imádnak. Ugyanis, ha végigolvassuk a 10 parancsolatot, és nem úgy olvassuk végig, ahogy a bibliafordításunk sajnos hozza, hanem úgy, ahogy a héber szöveg azt jobban visszaadja, akkor így kellene azt olvasni. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ezért hálából nem fogsz ölni. nem fogsz lopni, nem fogsz paráználkodni, nem fogod kívánni fel a barátod, feleségét, házát, marháját. Ezért nem fogsz hamisan tanúbizonyságot tenni, ezért nem fogsz engedetlen lenni a szüleiddel, a hatalommal szemben. Törvény vagy kegyelem? Törvényből akarok megigazulni, nem lopok, mert azt mondták, ne lopjak. Úgy lopnék egyébként. Van az a, hát nem vicc, ez megtörtént, hogy a hívő szülők gyermekét megkérték, hogy adjon hálát az ebédért. Az imádság a következő. Uram, nagyon szépen köszönjük a finom spenótot, és bocsáss meg, hogy hazudtam. Amen. Hát ugye meg kell köszönni a kaját, meg azt kell mondani, hogy finom, de a spenót az, azt én nem szeretem. De az imában nem illik hazudni, tehát bevallotta gyorsan, hogy amúgy meg hazudtam. Na, amen, együnk már, ugye? Tehát ilyen a gyermek, őszinte. Mi nem vagyunk mindig ilyen igaz lelkűek, mint a gyerek, hogy uram, megteszem, de amúgy nincs hozzá kedvem. Megteszem, mert a te igét kéri, de én utálom ezt megtenni. Ez egy nagyon gyenge motiváció. Ez a típusú motiváció elég hamar ki fog fulladni. De az a motiváció, hogy nekem lógni kéne, mert egy hazug disznó vagyok. Nekem lógni kéne a kereszten, mert én parázna vagyok. Loptam, én becsaptam embereket. Nekem lógni kéne, mert hazudtam a szüleimnek, ellenszegültem a szüleimnek, a hatalomnak. Én hamis isteneket imádtam, az élő Isten helyett. De helyett én még élek, és nem vagyok halott. Nekem halottnak kéne lenni a bűneim miatt, de élő ember vagyok, és cselekvő ember maradok. Sőt, Isten megáldott, felhatalmazott engem arra, hogy szolgáljak. Nem érdemlem meg, de mégis teszem, mert másokat is Isten meg akar menteni abból az állapotból, amiben van. Prédikálhatok a paráznoság ellen, ha abba vagyok benne. Prédikálhatok a hazugság ellen, ha hazug vagyok. Prédikálhatok a tolvajok ellen, hogyha én is templomrabló vagyok. Prédikálhatok a hamis Isten imádat ellen, ha nekem bálványaim vannak, és azok irányítanak engem. Nem. Magdika néni nyert. Ő bemondta, hogy nem. Persze, hogy nem. Persze, hogy nem. De mégis teszik emberek. Vagy tesszük mi is. Krisztus nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni. Ő benne nem volt álnokság, nem volt hazugság. Ő nem volt bűnös. Ő kísértés szenvedett mindenben, de a bűnt nem követte el. Nem fogant meg a kísértés, és az ő, a kísértőnek a szándéka, és a kísértett embernek a szándéka, és nem lett abból bűn. Nem lett abból halál. Halál lett, de Jézus feltámadta halálból. Ő nem azért halt, mert bűnös volt, hanem Isten megengedte, hogy meghaljon. Jézus leteszi az életét a kereszten. És a Szentlélek ereje és hatalma által felveszi. És így fog téged is megeleveníteni, mert megtartottad az evangéliumát, megtartottad azt, amiről Mózes így ír, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. Meg tudjuk cselekedni a törvény igazságát? Nem. Egy zsidó se tudta megcselekedni, Jézust kivéve. De mi az igazság? Mi a törvény? Mi válik igazságá? Az, hogy aki Jézusba hisz, aki Jézust követi, aki Jézus akaratát, Isten akaratát hajtja végre, az megtartja a törvényt. Jézus ebben foglalja össze a törvényt, az egész Ószövetséget, hogy szeresd az Istent, meg szeresd az embereket. És akkor meg fogod tartani a törvényt. Mert vannak istenes törvények, és vannak emberes törvények, amit az Istennek kell megadni, vagy megtartani, vagy az Isten ellen lehet véteni, vagy az emberek fele lehet szolgálni, vagy véteni. Ha szeretem az embert, akkor a javát keresem. Ha szeretem az Istent, akkor nem azt mondom, hogy már megint valamit csinálni kell, hanem Uram, én szeretlek téged. Uram, látod, most tök fáradt vagyok. Uram, látod, most nincs ehhez kedvem, de adjál egy kis erőt, hogy megtegyem, amit kérsz tőlem, mert én meg akarom azt tenni. Én akarok neked szolgálni, akarok neked engedelmes lenni. Ó, Uram, most én bűnös vagyok, elkövettem valamit ellened. Te most hívsz engem egy szolgálatra, de így nem mehetek. Uram, változtass meg a szívemet, mert akarok neked szolgálni, mert engem hívsz a szolgálatra. Hát mit mond Jézusnak Péter? Menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Jézus meg azt mondja, hogy jó, rendben, elmegyek. Nem. Hanem megbocsátja az ő bűnét. Mert Jézusnak terve van Péterrel. hogy apostol lesz, tehát küldött lesz. Ige hirdető lesz. Hol? Ahova küldi őt. Persze, hogy bűnös ember Péter. Te is bűnös vagy, én is az vagyok. És ez a jó hozzáállás, amikor ezt meg tudjuk vallani. Nem az, ahogy a gazdag ifjú megvallja, hogy mindezeket megtartottam. Hát Jézus, hát mit akarsz? Hát a legzsidóbb én vagyok. A legjobb ember én vagyok. Az ilyen hozzáállás nem tesz arra alkalmassá, hogy meghalld az Isten szavát, hogy mit szolgálj, vagy ki felé szolgálj. A hitből való igazság pedig így szól, nem mond szívedben, kimegy fel a mennybe, mert erre néha az a válasz, hogy hát én. Hát én felmegyek. Hát mi az nekem? Vagy kimegy le az alvilágba. Én oda is elmegyek. Kosma misszió, börtön misszió. Hát mi az nekem? Nem te haltál meg az emberekért. Nem te haltál meg a népek bűnéért. Nem te támadtál fel. Nem te töltötted be a törvényt maradék nélkül. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Mózes 5. könyve 30. rész vége, egészen a 12. verstől a 20-as versig arról szól, amit itt Pál idéz, ki szállhat fel közülünk az égbe, ki hozhatná le azt nekünk, hogy hallhassuk és tetteinkkel követhessük. Nincs a tengeren túl sem, hogy kifogásul azt mondhatnád, ki kelhet át közülünk a tengeren, ki hozhatná el azt, hogy hallhassuk és megtehessük, amit Isten parancsol. A zsidó embernek a tenger, az óceán a világ végét jelenti. Egy olyan átívelhetetlen távolságot jelentett, hogy azt nem lehet megtartani. Nem tudod az Isten igéjét megtartani. Nem tudsz szent életet élni, mert elfáradsz, belefulladsz, kifulladsz benne. De ha Isten lelke van a te szívedbe, akkor nem az van, hogy kimehet fel az égbe, kimehet el a világ végére ezekért a szent igékért, hanem azt mondod, hogy nézd, egészen közel van hozzád, 14-es vers, a törvény a szádban és a szívedben, hogy hozzá szabhasd tetteidet. Ne szabjátok magatokat a világhoz. Az elérhető közelségben van, úgy gondoljuk. Az Isten igéje a világ végén van, a mennyben van? Nem. A beszédben van, és a szívedben van. Ha nincs a szívedben, nem lesz a beszédben, akkor tényleg világ végének tűnik az a távolság, amit az Isten kér tőled. Követni Jézus nem egy törvény, hanem egy életforma. Jézusról beszélni nem parancsolat, hanem egy életforma. Az Isten igéjét megtartani, az nem egy kihívás, hanem egy életforma. Az motivál engem, az inspirál engem, hogy az Isten igéjét, az Isten akaratát teszem. Isten mondja tovább Mózeson keresztül, nézd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Szeresd hát az Urat, a te Istenedet, járj az ő útjain, tartsd meg parancsait, szertartásait és rendeleteit, akkor élni fogsz. Megsokasít és megáll téged azon a földön, amelyet elfoglalni indulsz. Ha azonban elfordulsz, szíved nem engedelmeskedik, hanem megtévedsz, más isteneket imádsz és szolgálsz. Akkor íme ma előre megmondom neked, elpusztulsz, és rövid ideig laksz azon a földön, amelynek elfoglalására átkelsz a Jordánul. Tanul hívom ma az eget és a földet, hogy elétek tártam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd az életet, hogy élj te is és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, engedelmeskedj szavának, ragaszkodj hozzá, hisz tőle függ a te életed és napjaid hosszúsága, hogy sokáig lakhass azon a földön, amely felől megesküdött az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja. Tehát Istentől függünk. Istentől függ a mi életünk hossza, Istentől függ a mi örökké valóságunk, és Istentől függ a mi örök kárhozatunk. Istentől függ az, hogy megtartjuk az ő igéit, vagy megtagadjuk az ő igéit. Isten elénk tárta az életet és a halált, az áldást és az átkot. Vagy az egyik, vagy a másik, de működni fog az életeden. de egyik kizárja a másikat. Vagy áldott vagy, és a gonosz nem fér hozzád, vagy átkozott vagy, és azt látod, hogy ami áldás volt, még azt is elveszi az Isten. Van az öt talentumos, a két talentumos, meg az egy talentumos. Az egy áldás, hogy kapott valamit a gazdájától? Igen. De azt is elvették tőle, amilyen volt. Ami áldás volt az életében. És odaadták egy másiknak, aki eleve áldott volt, vagy áldottabb volt hozzá képest. Testvérek, miket választjuk? Törvényből való megigazulást, aminek a vége a kifulladás, az izzadság, a feladás, vagy választjuk Krisztust, és hálából mindvégig motiváltan éljük végig az életünket. És nem csak, hogy hosszú életünk, vagy áldott életünk van ezen a világon, hanem örök életünk van, örök életünk lesz az eljövendő világban is. Van rossz motiváció, és már mondtam ezt, de mondom megint, mert nem értjük még meg, nem cselekeztük valamennyien. Én sem mindig. A hamis motiváció az, hogy szolgálok az Istennek, hogy férjet kapjak. Szolgálok az Istennek, hogy elvégezzem az iskolát, leérettségizek, lediplomázzak. Szolgálok az Istennek, mert áldott ember szeretnék lenni. Mert aki másokat felüdít, az maga is felüdül. Én üdülni akarok egyébként, nem szolgálni. És az Isten automatában én beteszem a szolgáltamat, hogy ő engem megüdítsen, felüdítsen. Hát ha üdülni akarsz, menj el wellness hétvégére. Rengeteg ilyen hotel van már az országban. Vannak akciók is. Pároddal is el tudsz menni. Nagyon olcsó, de tényleg. Kutyát is beengedik. Mindenre van már lehetőség. De ott te fizetsz azért a üdülésért, azért a szolgáltatásért. És az a normális, hogy a pénzemért engem masszíroznak, kényeztetnek, etetnek, altatnak, ébresztenek, és jó napot, uram, Kovács uram, moznak, vagy kit hogy hívnak, igaz? De az Isten országa nem így működik. Az Isten országa nem ilyen egyszerű. Sokkal egyszerű. Én hálából követem az Istent, hálából szolgálok az Istennek. Mert én nem tudok annyit szolgálni, hogy visszaadjam mindazt, amit az Isten adott nekem. De én a legtöbbet, én a legnagyobbat akarom adni, hogy mégis valahogy adjak valamit az Istennek, azért, hogy én élek. De nem azért jutalmaz, nem azért kegyelmez nekem, mert én szolgálok, én csak a hálámat akarom kifejezni. Voltam én sokszor olyan helyzetben, hogy segítettem valakin, és az a valaki meg akarta azt köszönni, meg akarta azt hálálni. És ahogy mondjuk valakit költöztettünk, és felvittük az emeletről a dolgait, és amikor jöttünk el, azt mondja, hogy hát úgy köszönöm nektek, hogy segítettetek. Mondtuk, hogy nincs mit, szeretettel. Máskor is, hogyha kell, akkor jövünk segíteni. Jaj, azt mondja, vigyétek el ezt az almát. Hát jó. Meg itt van még ez az üvegszörp, ezt is vigyétek el, meg mindjárt kész a pogácsa, abból is vigyetek, vagy abból kajáljatok velünk. De mondom, hát sietünk, dolgunk van, hát várnak minket máshol. Vagy nem kell ez a dolog, ez igaz, elhoztuk a másik lakásunkból, de neked adom, ha kell neked. De mondom, nem ezért költöztettelek, nem ezért segítettem, hogy te most a fél házat nekem ad, hanem tényleg szeretetből. És ezt ő is tudja, de mégis ki akarja fejezni a köszönetét, a háláját. Valahogy így kell nekünk is az Istenhez viszonyulni, hogy tudjuk, hogy nem azért teszi, mert vágyik a mi tizedünkre, nem azért tesszük, nem azért adakozunk, mert vágyik a mi bizonyságunkra, szolgálatunkra. Nekem van szükségem erre. Mert ha én nem hálából követem a törvényt, nem hálából tartom meg az Isten beszédét, Jézus parancsolatait, nem érek el az üdvösségig. Mert ki fog engem írtani az, ami ellen én harcolok, ami engem már korábban legyőzött. Ki fog engem pusztítani az, amiből engem az Isten már egyszer talpráltott és megszabadított. Ha nem töltek ezekbe isteni szellemmel, a gonosz 7-szeres túlerővel jön, és visszafoglalja, ahonnan ő ki lett űzve. Nekem van hatalmam, szellemek, démonok ellen? Abszolút, de nincs. Jézust ismerjük, Párról meghallottunk. Tehát nem rólad, Párról. A nagy Párról. Arról hallottak az ördögök. De nem nagyon foglalkoznak Párral egyébként. Jézust ismerik. És félnek tőle. Mert van félni valójuk. Te hívőként, nem ördögként, hívőként féled az Istent? Mert a kövezés, tehát a kollektív büntetés a zsidóságban nem a bűn megbüntetése célját szolgálta, hanem azt szolgálta, hogy támadjon félelem, amíg nem bűnösökben, hogy a bűn zsoldja a halál. Te látsz embereket, akik elhagyták az Urat? Látsz embereket, vagy ahogy reggel imádkoztunk értük, pár is könyörög értük, olyanokat, akik buzgók, de nem az Úrban? Oda szántak, de nem a Krisztus követésében? És lehet, hogy nyomokban mogyorót tartalmaz sok minden, de lehet, hogy a téleted meg nyomokban bűnöket tartalmaz, ami arra az útra fog téged vezetni, hogy te is megkeményedsz, és elhagyod az Istent. Elhagyod az Isten igényének a befogadását. Ezért mondja Pál, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. Senki nem mondja, hogy Jézus átkozott, akiben Isten szelleme van. De akiben Isten szelleme van, az nem mondhatja, hogy halleluja, és bűn van a szívében. Mert a Szentlélek figyelmezteti őt, hogy dicséred az Urat, magasztalod őt, bizonyságot teszel, szolgálsz emberek felé, megtérésre hívod őket, de te magad is abban a bűnben vagy. Hát hogy vagy te ilyen pimasz? Hogy vagy te ilyen bátor? Ó, Uram, igazad van, meg akarok ebből térni. Volt olyan, képzeljétek el, nagyon cuki volt. Jött oda hozzám egy fiatal, hogy akar velem együtt imádkozni. Mondom, jó, üljünk le. És elkezdett bűnöket megvallani, mint hogyha csak én mondtam volna azokat a bűnöket, és azt mondta, hogy hát ezekben élek, ezeket vallottam most meg az Úrnak, te előtted, szabadítson meg az Isten engem ezekből. Kérlek, imádkozz velem együtt, imádkozz értem. Ó, Uram, én vagyok a lelki pásztor, ő a bűnbánó ember, de minden, amit elmondott, az rám is igaz. És mit csinálja? Imádkozzak érte, és mondjam azt, hogy az Úr téged ebből megszabadított. Hát de nem akarok bajt hozni erre az emberre, nem akarok olyat mondani, amit én még nem tudok őszintén kibeszélni, kiimádkozni. És mondtam, hát ha már így összejöttünk, akkor most te is imádkozz már értem, és én is elmondom az Úr előtt az én bűneimet. És visszamondtam azt, amit ő előtt néhány percen keresztül elmondott. Rám nézett, azt mondja, hogy fú, te is ezekben a bűnökben vagy. Hát mondom, látod, igen. És én mondom, nem tudom, hogy velem akarsz-e még imádkozni, vagy nézzünk másik lelki pásztort ezen a konferencián, hát van még itt igazabb ember, mint én, de én így tudok érted imádkozni, hogy te is imádkozol értem. Hát azt mondja, én meg azt hittem, hogy egyedül vagyok ezekkel a kísértésekkel, bűnökkel, és csak én vagyok ilyen gazember a gyülekezetben. Nem annak örült, hogy én is, hanem annak örült, hogy együtt mehetünk a kegyelem trónusához. Nem mindig tudtam így bűnt valani egy olyan embernek, aki esetleg felnéz rám, és nem a magasságom miatt. De ha ezt nem teszem, akkor elindulunk a törvénykezés útján, hogy különbnek tartjuk magunkat a többieknél. Nem egymás, hanem magunkat. Milyen bűnös ember ez. Mert hogyha sokat mondják azt ránk, hogy szentek vagyunk, meg igazak, meg jók vagyunk, még el is hisszük. És elnyomjuk magunkba a Szentlélek megtérésre hívó szavát. Azok vagyunk, igazak és szentek, ha valóban azok vagyunk a szívünkben. Ne azt nézzük, hogy az emberek mit gondolnak rólunk, mert lehet az mások előtt tisztesség, becsület, de az Isten előtt pedig utálat. Miért? Mert nem az van, amit rám mondanak. Hitvallás szóban és tettekben. Ha csak szóban teszünk vallást, és a cselekedeteink elárulnak bennünket, az bizonyság arra, hogy elárultuk az Istent. Elárultuk az ő kegyelmét, szeretetét. Ha mi cselekedeteink igazak, de szóban nem teszünk vallást Krisztusról, akkor nem Krisztusért tesszük azokat a jó tetteket, hanem valami más buzgóság van bennünk. Te tudnál egy Krisna tudatú hívőt inteni, mert megeteti a hajléktalant, ruhát ad egy mesztelennek, megmossa a beteget a sebeiből? Nagyon jó, hogy csinálja. Egy buddhistát meg tudnál inteni, mert nem szól senkihez, és békében van az egész világgal, meg magával is, meg mit tudjunk itt kell? Nem. Azért már meg tudod szólni és bátorítani, hogy te ne üresítsd meg magadat a nagy semminek, ha buddhistákról beszélünk, hanem üresítsd meg magadat, hogy Isten téged betöltsön és tedd az Isten akaratát. Hát annak semmi értelme szerintem, hogy ott hümmögnek magukba a hegy tetején, és nem csinálnak semmit, egyszer csak meghalnak. Annak sincs értelme, hogy teszik a jó dolgokat az emberekért, és végül elkárhoznak, és meglepődnek, hogy de mi jót tettünk az emberekkel. Igen, csak nem Jézusért, nem Jézus nevében. Tehát a bizonyságtétel az a szavakban és a cselekedetekben együtt valósul meg. Ha az egyik túlsúlyban van, akkor már nem az Istenért, nem Jézusról, Jézusnak teszünk bizonyságot. Az írás így szól, aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Az Isten fiába vetett hit nem szégyenít meg bennünket. Nem azt jelenti, hogy nem fognak minket ócsárolni, hülyének nézni, nem fognak minket üldözni, talán megölni. Nem szégyenül meg ki előtt? Az Atya Isten előtt. Nem szégyenül meg az emberek előtt, mert látni fogják az igaz embereknek a fényességét, az igazságát. Nyilvánvalóvá válik az igazak és a bűnösök közti különbség. Az óriási szakadék, amit nem lehet átívelni. És ez nem egy olyan hasonlat, amit az ige mond a törvény megtartásáról, hanem ezt arról mondja, hogy aki a mennyben van, nem jut a pokolba. Aki a pokolban van, az nem juthat már a mennybe. Még akkor is, hogyha látja, hogy hol rontotta el. Ma olyan szakadék előtt állunk, ahol átdől a kereszt, és átmehetsz az Isten országába. Bemehetsz az Isten királyságába. Miért? Mert tudod, hogy mi az igazság. Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak is Jézus Krisztus által. Ez az igazság. A többi ezt az igazságot alátámasztja, vagy ezt az igazságot munkálja, hogy elérje a bűnös ember. És nincsen különbség se zsidó, se görög, se magyar, se román, se cigány, se svéd. Nincs különbség a nemzetek között. Nincs különbség nők és férfiak között. Valamennyien hiával vagyunk az Isten dicsőségének. De mindenkinek ugyanaz az Ura, és bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja őt. Őszinte leszek. Így elképzeltem Leont és Ildikót, ugye a heti híreket hallgatva, ugye van ez a Trianon utáni húzgalom, hogy legyen független Erdély. Nem ebben akarok állást foglalni, mert nem gondolkodtam, hogy mi a helyes, még nem politizálni akarok innen az Úr szószékéről. Csak úgy elgondolkodtam, hogy egy különböző nemzetiségű házas pár hogyan kommentálhat egy ilyen híreket. Nem kell elmondani, maradjon meg nektek. Nem kell kommentálni. De remélem azt, és gondolom rólatok egyébként, tehát én a jót feltételezem rólatok, hogy nem úgy álltatok fel a déli hírektől, hogy na, nézd meg ezek a románok, mit akarnak, ami most itt nyomorgatnak, mit nyomorgatunk, hát az a miénk, hát elvesztettétek, tehát biztos, hogy nem így ment végbe az ebéd, vagy az esti hírek, hanem nem tudom, hogy ezt majd esetleg elmondjátok. Lehet nekünk magyarkodni, vagy románkodni, vagy nem tudom, milyen nemzetiségűek vannak még itt a gyülekezetben. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy Krisztusban egyek vagyunk, vagy Krisztusban, és akkor rengeteg különbséget fogunk találni. Lehet összeugrasztani a fiúkat, a lányokat, hogy kik a jobbak, kik a szebbek, okosabbak. Nem ez a lényeg. Krisztusban vagyunk, vagy nem vagyunk a Krisztusban. Segítségül hívjuk őt, és megtartatunk, üdvözülünk, vagy nem hívjuk őt segítségül, és meghalunk románok, meghalunk magyarok, meghalunk cigányok, meghalunk zsidók, bárkik. Hívjátok, hívjuk segítségül az Isten. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Kívánom ezt valamennyünk életére, hogy tartson meg bennünket az Úr az ő kegyelmében, tartson meg az Úr bennünket abban, hogy az ő igéjét, az ő törvényét megtartjuk, azokat a törvényeket, amik örök érvényűek. Gondolunk itt a 10 parancsolatra, Jézus szabályra, Jézus parancsolataira, és elhagyjuk azokat a szabályokat, azokat a törvényeket, ami nem az új életre vonatkozik, nem a keresztényekre vonatkozik, hanem azokra, akik még nem ismerték meg a Krisztust. Én kívánom, hogy találjuk meg az igazságot minden nap, találjuk meg az igazságot az életünkbe, hogy Jézuson járjunk, Jézusban maradjunk. Amen.